Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A mai napi műsorom az a függőségek, szenvedélybetegségek témaköréhez kapcsolódik. Ismételten az előző adáshoz hasonlóan én fogok ezzel kapcsolatosan önök részére információkat adni. Ugye, ahogy említettem az előző adásban is, 25 évig szerhasználókkal és családtagjaikkal foglalkoztam, dolgoztam klinikán, illetve 19 évig vezettem a Katolikus Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatot, ahol mind csoportokat vezettem, mind pedig egyénekkel foglalkoztam, és családokkal. A munkámat továbbra is folytatom, csak most nem a Rév munkatársaként, hanem a Szent Erzsébet Caritas Központban. Mi is a függőség? Egy kicsit ismételjük át. Ugye az egészségügyi világszervezet, a WHO meghatározását fogjuk most itt hallani. Igazából a WHO szerint azok a magatartásmódok, melyek bizonyos anyagok rendszeres fogyasztását foglalják magukba, és eszerektől függőség alakul ki. Továbbá a személyiség nem tud lemondani róla, még akkor sem, ha ezek testi, lelki és szociális ártalmait érzi a környezet, illetve maga az illető. Továbbá ugye a függőség az nem csak a kémiai szerekhez kapcsolódhat, hanem lehet viselkedési addikció is, ami hasonló tüneteket okoz, mint a kémiai addikció. Nézzük meg, hogy általánosságban mit lehet elmondani a függőségekkel kapcsolatban, milyen pszichés tünetek vannak, milyen testi tünetek vannak, és milyen magatartásbeli változásokat tudunk összességében elmondani. Nyilván a különféle szer típusonként eltérőek lehetnek a tünetek, de mindenféleképpen én azt tudom mondani, hogy ha azt érzékeljük, hogy egy hozzátartozónk, egy ismerősünk korábbi hangulatába, vagy magatartásába, viselkedésébe, szokásaiba jelentős változások következtek be, és ennek mondjuk esetleg nincs valami olyan indoka és magyarázata, például esetleg betegség, munkahelyváltás, vagy a munkahelyén új beosztás, akkor gondolhatunk erre is, hogy valamiféle függőség kialakulása indul meg. Akkor nézzük át a pszichés tüneteket. Ugye, hogyha érzékeljük az illetőn, hogy idegesség, feszültség, belső nyugtalanság látható, amikor nem találja a helyét, például szobában leföljárkál, állandóan feszült, ugye szoktunk ilyet is látni, hogy a lábával, kezével dobol, ez is legyen fel hívójel, hogy valami nincs rendben. Ugyanilyen tünet lehet, pszichés tünet, a pesszimista hangulat, az állandó levertség, vagy az állandó apatikus, közömbös állapot, vagy mindenféle ok nélküli örömkitörések, gyakran nevetgélések, ilyen kis heherészések. Természetesen ezek a jellemző magatartás, illetve ilyen lelki változások bekövetkezhetnek például kamaszoknál is, ahol megtapasztalhatjuk a lelki hullámzást. Illetve, hogyha a mi ismerősünk, vagy akár beszéljünk gyerekünk, mondjuk eddig zárkózottabb volt, de most hirtelen barátkozás, tehát egy olyan barátkozás jön rá, ami eddig korábban rá nem volt jellemző. Vagy váratlan és meglepő közlékenység. De az is legyen tünet, hogyha figyelem és koncentráció képesség zavara lép fel, gyorsan kimerül, indokolatlan fáradtság. Hát nyilván ezzel a pandémiás helyzetben, ha valaki elkapja a vírust, vagy egyéb más fertőzést, akkor nyilván ezek a fáradtságok megjelenhetnek, de hogy itt nagyon fontos az indokolatlan fáradtság. Az alvászavarok, zavaró álmok, víziók, hallucinációk, ezek is olyan tünetek, amikre fel kell figyelnünk. Tér és időbeli zavar, vagy hogyha a tényektől való függetlenedés következik be. Ezt erre is érdemes figyelnünk, hogy ennek mi lehet vajon az oka. Ugye már itt a pszichés tüneteknél azért már néhány magatartásbeli változást is felsoroltam, de azért még szeretnék néhányal kiegészíteni. Vegyük észre, hogyha korábbi érdeklődési körre lecsökken, vagy nem érdeklődik olyan dolgok iránt, ami korábban pozitív örömre adott neki okot, tehát akár például olyan szabadidős elfoglaltság, hobbi, tehát ezek felé az érdeklődése lecsökken. Továbbá nagyon fontos és jelentős tünet, hogyha tanulmányi eredményben következik be negatív változás, vagy a családon belül a kapcsolatok megromlanak, nem beszél a családtagjaival, megszakítja a kapcsolatokat. Vagy hogyha cél nélkül szabadságra törekszik, tehát hogy persze a kamaszoknál, fiataloknál van nyilván egy önállósodási vágy, de amikor nem látjuk azt, hogy ez a szabadságra való törekvésnek mi a kimenetele és célja. Ha korábbi életmódban jelentős változások történnek, tehát például nem látjuk a mindennapjaiban a kereteket, a rutin, tehát például nem kell fel reggel, elkezdenek a mindennapi tevékenységei úgymond szétcsúszni. A bizalmatlanság, a gyanakvás, akkor az alkalmazkodás csökkenése, ez is mind-mind olyan tünet, amire fontos figyelni. Akkor a pénzzel kapcsolatos tapasztalatokra figyeljünk, például, ha pénz szűke, folyton pénzzavarba van, gyakori és nincs oka annak, hogy most megint éppen nincsen, miért nincs, mit tudom, a zseppénz elfogy a fiatalnak, vagy hogyha dolgozik az illető, akkor már a hónap elején tulajdonképpen elissza, vagy elfolyik tulajdonképpen a pénzem. A kimaradások. Ugye most jelen pillanatban olyan pandémiás rendelkezések vannak, hogy 8 óráig mindenkinek haza kell élnie, mert utána 8-tól 5-ig kijárási tilalom van, de hát ugye kimaradni, elmaradni lehet úgy is, hogy valaki nem ér haza. Akkor a zárkózottság is egy vezető tünet, de az is legyen gyanús, és legyen téma a családi beszélgetésekben, hogyha új barátok vannak, akiket mondjuk nem ismernek a szülők, a rokonok. Tehát, hogy ezekről is érdemes beszélgetni. Na, hát testi tünetek is megjelenhetnek már a függőség kialakulásának az elején is. Például, hogyha az arca elkezd beesetté válni, hamuszürkévé válik, vagy egyéb elváltozások vannak a bőrön, tehát például tűszúrás nyomok, azért ezt lehet tudni, hogy nem csak a klasszikus drogokat lehet beadni intravénásan, ugye most a napjainkban is használt designer drogokat. Vagy hogyha ilyen karikásak karikás a szem környéke, aláárkolt, szürkés, a pupillák kitágulása vagy összeszűkülése is legyen vezető tünet. Ugye ez attól függ, hogy milyen kémiai addikciót befolyásoló szerről beszélünk. Folyamatos szájszárasság, vagy orrfolyás, szipogás. Ugye itt is szeretném kiemelni, hogy lehetnek olyan betegségek, ahol ez a szájszárasság, például cukorbetegségnél, ahol jellemző, vagy az orrfolyás, ugye szintén allergiásoknál, vagy a influenzás náthás időszakban is lehet tünet, de hát nyilván ezeket a tüneteket az ismeretek fényébe kell figyelnünk. Arra is legyünk figyelmesek, hogyha hányinger, hányás, étvágytalanság jelenik meg a fiatalnál, vagy lefogy hirtelen, az is legyen vezető tünet, és figyeljünk arra a hozzátartozónknál. Ha különféle zajokra, fényekre valaki nagyon érzékenyé válik, Tehát további tünetek, például a hőhullámok, vagy a légzési nehézségek, ugye ezek is olyan tünetek, amelyek más betegségeknél más állapotokba is előjöhetnek, tehát például hőhullámok, ugye ez például lehet a halucinogéneknek is a hatása, vagy pedig a amfetamin származékoknál is, illetve hát lehetnek ugye például változókori jelenségek is, tehát nagyon fontos, hogy azért nézzük meg, hogy ezek milyen személy esetében jelennek meg, mint tünetek. Akkor ugyanígy a légzési nehézségek, ugye most is itt a vírushelyzet miatt okozhat ez a COVID járvány is légzési nehézségeket, de hát nyilván együttesen kell a tüneteket az egyénnek a helyzetével, állapotával vizsgálni. Ugyanígy a szédülés, bizonytalan járás, remegés, ezek is olyan tünetek, amelyek más betegségek is előfordulnak. Szívpanaszok, ugye ezekre nagyon fontos figyelni, mert főleg a gyorsító hatású kábítószerek igen megterhelik a keringést és a szív működést, és ezért nagyon sok szívtáji panaszt okoznak, és ugye könnyen például az ecstasy speed, kokain származék, a kokain és kokain származékok okoznak keringési problémákat. Valamint figyelnünk kell az ápolatlan romló fogazatra is, ezt főleg a ópiát származék nagyon gyorsan romlik a fog, hiszen a fognak a kálcium tartalmát csökkentik. Most kiemelten szeretnék foglalkozni az alkohol függőség kialakulásának a folyamatáról, ugyanis azért tudjuk, hogy Magyarországon az alkohol függőség azért nagyon sok embert és nagyon sok családot is érint. De mielőtt elkezdenénk erről beszélni, szeretnék ismertetni egy orvosszociológusnak, Jelineknek, az úgymond tipológiáját, hogy ő hogy vélekedett az alkoholizmusról. Jelinek, ő ugye mint orvosszociológus vizsgált több betegét, és ezért 5 alkoholista típust állapított meg. Igazából az első 2 az nem is mondható a hétköznapi értelemben alkoholistának, de ami nagyon fontos, hogy veszélyeztetve van a függőség kialakulásával. Igazából őket alfa, béta, gamma, delta és epsilon típusú ivónak, alkoholistának nevezte. Az alfa típusú alkoholista az a személy, aki a feszültségek oldására úgymond a megkönnyebbülés miatt iszik, és akkor fog az alkoholhoz nyúlni. Tulajdonképpen ezen személynél az a jellemző, hogyha a probléma megszűnik, utána tulajdonképpen felhagy magával az ivással, de kialakulhat egy pszichés függőség. Ebben az esetben tulajdonképpen a folyamat nem feltétlenül progrediál, de a társas kapcsolatokra nagyon negatívan hathat ez a fajta ivási mód, ivási típus. Béta alkoholistának, béta típusú ivónak nevezte Jelinek, az alkalmi, de nem ritkán, vagy nem jelentéktelen alkohol abúzust, mely a szociális környezet szokásaihoz kapcsolódik. Tehát ennél a béta típusú alkoholistánál ez a fajta alkalmi ivás, szociális kapcsolatokhoz, szociális programokhoz kötődő. Igen, ám, de ugye nem mindegy, hogy hányszor van egy héten olyan alkalom, amikor maga az érintett személy úgymond iszik. Igazából ebben az esetben sincsenek megvonási tünetek, de tulajdonképpen a biokémiai tolerancia hosszabb távon megnövekszik, és itt már a szomatikus szövődmények láthatóvá válhatnak, tehát például arcon, orron, vagy egyéb más tünetek megjelenhetnek. A gamma típusú alkoholista, tehát nevezte Jelinek az ő saját tipológiájában, már annak az alkoholistának, akiket mi is a hétköznapi értelemben alkoholistának szoktuk nevezni, itt már úgymond addikt, aktív folyamatok kialakulnak. Itt már van kontrollvesztés, tehát itt már nem tudja tartani a mértéket, és hát többségében tömény italok fogyasztását jelenti, illetve megjelenik a látványos részegség is. Itt mind a pszichés, majd a fizikális függőségi jegyek és tünetek megjelennek. Progresszív pszichés és szomatikus károsodások is megjelennek, tehát ezt szoktuk mi klasszikus értelemben alkoholistának nevezni. De szeretnék még két típusú alkoholizmusról beszélni, azért, mert ez a két típusú alkoholista nem minden esetben vesszük olyan könnyen észre. Az egyik a delta típusú ivó. Itt is van addikció, de nincs kontrollvesztés, ami azt jelenti, hogy típusosan nem is annyira a töményitalokat fogyasztja az illető, illetve a külvilágnak szinte nem is látható. Igazából ezt szoktuk úgymond ilyen szintivónak nevezni, tehát itt nem veszti el az illető a kontrollt, de a szervezetébe mindig jelen van az alkohol, tehát amikor érzi az egyén, hogy csökken az alkohol, akkor tulajdonképpen újra ráiszik. De itt nincs részegségi állapot, de erős a fizikai függőség. Igazából ez hat a szociális kapcsolatokra, és hát igazából szomatikusan, hosszú távon nagyon súlyos szövődményei vannak. Hát ugye ez az a szintivó, aki szinte minden helyiségben, mindenhol tárol valami alkoholt, pont azért az attól való félelembe, rettegésbe, hogy nehogy a szervezetébe az alkohol lecsökkenjen. Ugyanilyen kevéssé ismert, de szintén alkoholistának szoktuk nevezni az epsilon típusú ivót, ez a dipszomán ivó, ciklikusan iszik az illető, ami azt jelenti, hogy a kontrollvesztés megjelenik, igazából a fizikális függőség az nem annyira jellemző a klasszikus módon, de nagy részegségi periódusokkal jár. Ami azt jelenti, hogy amikor elkezd inni az illető, akkor a kontrollt nem tudja tartani, és akkor akár huzamosabb ideig, 4-5 napig, egy hétig is iszik, viszont amikor olyan rossz állapotba kerül, akkor megfogadja és nem iszik, és akár 2-3-4-5-6 hónapig is képes nem inni, és hát ugye azzal is indokolja, hogy hát ő nem alkoholista, mert meg tudja állni. Igen ám, csak ezek a periódusok, ezek a ciklusok rövidülhetnek, tehát a józan periódusok rövidülhetnek, és hát nagyon gyakran lehet hallani az ilyen típusú alkoholisták hozzátartozóinál, hogy ó, hát egy rendes ember csak néha veszti el a kontrollt, és kerül ilyen állapotba. Ugye pont ezért nagyon nehéz felismerni ezt az alkoholizmusnak ezt a fajtáját, mert ilyen ciklikus, és akár hosszabb időszakok is eltelhetnek két ilyen ivós periódus között. Ilyenkor a szociális kapcsolatokban is nagyon rossz forgatókönyvek zajlanak, ilyenkor is megjelennek az alkoholista játszmák, de igazából aki szorosan van a családba az alkoholistával, aki ilyen dipszomán ivó, azok látják azokat a folyamatokat, hogy mikor várható, hogy újra és újra elkezdi ezt a ivási periódust az illető. Több ilyen kliens járt hozzám a munkám során, és ebben az esetben ők maguk is arról számoltak be, hogy a ivós periódus előtt már kezdték saját magukba érezni azokat a belső feszültségeket, amiből lehetett érzékelni, hogy valószínű, hogy megint jön az ivós periódus, és aki már ezt felismerte, utána jött el segítséget kérni, hogy mit lehet tenni, hogy ne essen 3-4 havonta ebbe a kontrollvesztésekkel, részegségekkel jár italozásban. De igazából az alkoholizmus mellett a gyógyszerfüggőségnek is hasonló csoportosítását lehet bemutatni. Jelen műsoromban most ennyire gondoltam, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ezeket a tüneteket és ezeket az információkat azért mondtam, hogy igazából inkább megelőzzük, és a családtagjainkat, hozzátartozóinkat, szeretteinket minél hamarabb megpróbáljuk a segítségnyújtás felé terelni. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket megtehetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, találkozunk 2 hét múlva.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.